Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Rövidesen 8 találmányt ismertetünk az amerikai űrkutatási hivataltól, vagyis a NASA-tól, ami a hétköznapi életünket is megváltoztatta. Az első amerikai űrhajósok eltévedtek a Holdon, és szó lesz arról is, hogy mi van a teve púpjában. Meglepő dolog derült ki a lódarazsakról, nem sokára megtudhatják, hogy mi az, és eltűhet a rák és a cukorbetegség 20 év múlva. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először tehát jöjjön 8 találmány a NASA-tól, ami a hétköznapi életünket is megváltoztatta. Az űrtechnológia fejlődése nem csak az asztronautákat és a tudósokat segítette közelebb a világűr, a csillagok, a bolygók és az univerzum megismeréséhez. Sokaknak talán meglepő lehet, de a mindennapok során is rengeteg olyan fejlesztést használunk, ami az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal, vagyis a NASA mérnökeinek köszönhetően jöttek létre, és váltak elérhetővé a szélesebb rétegek számára. Miután a NASA nyilvánossá tette kutatási eredményeit, a fejlesztők ezeket használva saját alkalmazásokat építhettek, amikből a hivatal minden évben szemezget az 1976 óta létező ilyen jellegű kiadványában. A hivatalnál egy külön résztek felel a technológia átadási programért, aminek keretében a NASA kutatások a társadalom számára is használhatóvá válnak. Már mintegy 2000 olyan űrtechnológiát mutattak be, amik változatos módon a privát szektorba is eljutottak. Kevesen tudják, de a porszívó, az internet, a kameraszenzorok, a protézisek és a GPS csak néhány azon fejlesztés közül, amiknek közük van az űrhajózási hivatalhoz, és a földi életet is átalakították, nem csak az űrhajózásban töltöttek be fontos szerepet. Nos, jöjjenek tehát azok a találmányok, amelyek az űrkutatás területéről érkeztek a mindennapi életbe. Itt van a memóriahab, a nyitott cellás struktúrájú poliuretán anyagból készülő memóriahab jellegzetessége, hogy egyenletesen eloszlatja a ránehezedő terhelést, hála annak, hogy a hőmérsékletre és a nyomásra is érzékeny. Manapság párnákban, motorülésekben, matracokban használják, de története egészen 1966-ig nyúlik vissza. Eredetileg azért fejlesztették ki, hogy kipárnázzák vele az űrhajók belsejét a nyomáskülönbségek kiegyenlítésére, így téve biztonságosabbá az utazást az űrhajósok számára. Emellett a landolásban is segített, mivel csökkenti a fellépő hatalmas erőhatásokat. A habanyag később kereskedelmi forgalomba került, és ma már az orvostudomány és a sportszergyártók is előszeretettel alkalmazzák. Aztán itt vannak a talbetétek, a hodaszálláshoz speciális cipők is kellettek, ezért Neil Armstrong és társai olyan lábbeliket kaptak, amik könnyebben szellőztek és nagyobb lendületet adtak a lépésekhez. A poliuretánból készült cipők mintájára a cipőgyártók felismerték, hogy ez a technológia a hétköznapi emberek életében is hasznos lehet, így az egyik gyártó már a 80-as években futócipők talpában hasznosította a NASA kutatási alapján elkészített speciális talbetétet, ami nem csak egyenletesen osztatta el a terhelést a talp egész felületén, hanem segítette a lendület megtartásában is, a mai futócipők pedig már szinte mind így épülnek fel. Az infravörös hőmérő. Az egyik cég 1991-ben adta ki az első infravörös hőmérőt, amivel a korábbinál jóval pontosabbá és egyszerűbbé vált a testhőmérséklet ellenőrzésének folyamata. Szinte hihetetlen, de a NASA kutatói azon célból dolgozták ki a megoldást, hogy csillagok hőmérsékletét mérjék. A technológia lényege, hogy a hőmérő a dobhártyába juttatott energiamennyiségéből számítja ki a testhőmérsékletét. Ez azért is ad pontos eredményeket, mert a dobhártya a test belsejében található. Rövidesen folytatjuk a témát, jön még néhány találmány a NASA-tól, ami a hétköznapi életünket is megváltoztatta. Maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Folytatjuk tehát azon találmányok felsorolását a NASA-tól, ami a hétköznapi életünket is megváltoztatta. Itt van mindjárt a füstérzékelő. Az amerikai űrhivatal az egyik gyártóval együtt 1973-ban alkotta meg a világ első állítható érzékenységű füstérzékelőjét, ami manapság már minden fontosabb épület alapvető kelléke. A mérges gázok és a füst detektálására alkalmas szerkezet célja az volt, hogy időben kiderüljön, ha az első amerikai űrállomáson a Skylab-en probléma adódik. A szerkezet azóta már rengeteg háztartásban is megtalálható. A következő a vezeték nélküli szerszámok. Az sem volt egyértelmű, hogy mivel gyűjtenek majd kőzetmintákat az űrhajósok, ha egyszer elérik a hold felszínét. Az űrhivatal az egyik céggel közösen egy olyan porszívóhoz hasonló vezeték nélküli szerkezetet fejlesztett erre a célra, amivel ez a kényes feladat elvégezhetővé vált. A kísérlet sokat segített abban, hogy később megjelenjenek az olyan vezeték nélküli porszívók és fúrók, illetve akkumulátoros nehéz szerszámok, amiket manapság építkezéseken és már otthon is használunk. A vízszűrő. A NASA-nak egy olyan filterre is szüksége volt, ami hosszú időn keresztül lehetővé tette az asztronauták számára a tisztított víz előállítását. A speciális faszenet tartalmazó filter ezüst ionok segítségével semlegesítette a baktériumokat, és gátolta meg további terjedésüket. Természetesen idővel ez a fejlesztés is megtalálta az utat a mindennapjainkba. A bébi étel. A NASA régóta foglalkozik algakutatással, aminek célja, hogy az űrutazások során koncentráltan juttassanak vitaminokat az űrhajósok szervezetébe. A kísérletek nyomán fejlesztették ki a kereskedelmi forgalomban is kapható gazdag mikroalgatartalmú bébi ételeket is, mint például az alga alapú zöldségolaj. És végül a kardszálló lencsék. A NASA-nak az elmúlt évtizedek során szüksége volt egy olyan speciális bevonatra is, amivel megvédhették az űrfelszereléseiket a különböző szennyeződésektől, ezért kikísérleteztek egy saját műanyagborítást. Manapság ezekkel találkozhatunk a napszemüvegeken. A speciális műanyag nem csak olcsóbb az üvegnél, hanem jobb védelmet is nyújt az UV-sugárzással szemben is. Az elmúlt 50 évben a NASA-nak köszönhetően rengeteg dolgot megtudhattunk a világegyetemről, de az űrügynökség eddigi legnagyobb érdeme kétségkívül az volt, amikor 50 éve 1969. július 20-án embert vitt a Holdra. Még nagyobb az érdem, ha belegondolunk, a NASA mindezt olyan technológiával hajtotta végre, amivel ma már a telefonunk sem működne. Azt viszont érdemes azért megjegyezni, hogy a használt eszközök a maguk idejében csúcs technológiának számítottak. Az Apollo 11 fedélzeti számítógépeiben alkalmaztak például először szoftvereket valós idejű probléma megoldásra. Az űrküldetések számítógépeit egy nagyon specifikus célra tervezték, és arra tökéletesen meg is feleltek, sőt, jócskán meg is előzték a korukat. A teljesítményben hasonló személyi számítógépek csak egy évtizeddel később kezdtek el megjelenni. Az Apollo 11 összesen 4 számítógéppel indult a Holdra. Volt egy központi számítógép, az egyik a parancsnoki modulban, míg a másik a leszálló modulban kapott helyet. Egy a kilövést irányította, és egy számítógép pedig a vészhelyzet esetén vette volna át az irányítást. Szerencsére erre nem került sor. Az Apollo 11 rendszere úgy működött, hogy a különböző programok aszerint foglalták le a teljesítményt, hogy éppen melyikük végzett fontosabb feladatot, így például, ha a vészrendszerre volt éppen szükség, az háttérbe szorította a többi programot, és teljes hatékonysággal működött. Ezt az akkoriban még újszerű megoldást a NASA később az összes emberes űrmisszióra alkalmazta. És lévén, hogy éppen 50 éve történt, hogy az ember a Holdra lépett, folytatjuk még a témát rövidesen. Egy érdekes aspektusból az első amerikai űrhajósok eltévedtek a Holdon. Innen folytatjuk tehát.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Az első amerikai űrhajósok eltévedtek a Holdon. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A Holdra szállás a 20. század legnagyobb tudományos és technológiai teljesítménye volt, amit az Apollo program lezárása után senki nem is tudott máig megismételni. Igaz, nem a technikai nehézsége, inkább az irdatlan költsége miatt. Kevéssé ismert részete a történelmi tettnek, hogy Armstrong és Aldrin úgy töltött 22,5 órát a hold felszínén, és úgy tűzték ki az amerikai zászlót, hogy valójában fogalmuk sem volt, hogy hol vannak. De nem csak nekik, az űrhivatal a NASA földi központjának sem. És a hold körül a parancsnoki kabinban keringő harmadik űrhajósnak, Michael Collinsnak sem. Az Apollo 11 leszállási pontját a Nyugalom tengerének nevezett területen határozta meg a NASA gondos tervezés után. A korabeli távcsöveken át biztonságos, sima síkságnak tűnt, ahol könnyű landolni. Itt tűztek ki egy körülbelül 40x8 kilométeres sávot a leszálláshoz. Az űrhajósokat alaposan kiokosították arról, hogy hová is mennek. Részletes térképeket kaptak, és fotókról memorizálták a terület domborzatát, a tájékozódási pontokat, hogy tudjanak majd odafenn navigálni. Minden rendben is ment, egészen addig, amíg az asztronauták landolása készülve a saját szemükkel meg nem pillantották, hová készülnek leszállni. Egy focipálya méretű kráterbe, autóméretű sziklákkal alaposan megszórva. A kapitány Neil Armstrong ezt túl kockázatosnak ítélte meg, és átvette a robotpilótától az irányítást. Így végül nem az eredetileg kiszemelt helyen szálltak le, hanem jó pár kilométerrel arrébb. Az improvizált landolás simán ment, de miután kikászálódtak a felszínre és elhangzott a klasszikussá vált mondata a kislépésről meg a nagyugrásról, Aldrinék azt konstatálták, hogy elképzelésük sincs, hogy hol vannak. Armstrong egyébként, amikor a holdra lépett, pontosan azt mondta, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrása az emberiségnek. A domborzat nem is hasonlított a térképeikre és a fotóikra. Az űrhajósok minden esetre nem estek pánikba. Srácok, ha azt mondtátok, fogalmunk sincs, hová megyünk, hát ti nyertetek, szólt be Armstrong rádión a Houstoni központba. A holdon töltött bő 22 óra alatt a NASA-nak sem sikerült bemérni az űrhajósok pozícióját. A legjobb esélyük a parancsnoki modulban keringő űrhajós Collins volt, akit minden alkalommal, amikor a Nyugalom tengere fölé ért a modul, új koordinátákkal láttak el, hogy hol keressen a felszínen leszálló egységet a modul távcsövével. Collins 110 kilométeres magasságban óránként 6000 kilométeres sebességgel keringett, és minden egyes fordulatkor nagyjából 2 perce volt kiszúrni a holdon a mintegy 9,5 méteres leszálló egységet. Ez elég esélytelen feladat volt, és bár próbálkozott derekasan, sohasem találta meg a holdra szállókat. Még akkor sem tudta senki az űrhajósok pontos koordinátáit, amikor felszálltak a holdról, hogy hazainduljanak. Szerencsére a leszálló egység és a parancsnoki modul radarjai és számítógépei odafenn már megtalálták egymást, és visszavezették Armstrongékat Collinshoz, majd az egész társaságot le a földre. Később a NASA-nak sikerült beazonosítani a leszállás pontos helyét, és műholdakról alaposan körbe is fotózták. Így derült ki az is, hogy a zászló túl közel tűzték ki a leszálló egységhez, és a felszállásnál a hajtómű egyszerűen elfújta azt. A későbbi holdutazásokon kitűzött zászlók még ma is megvannak, bár az UV-sugárzás fehérre fakította az amerikai csillagossávos mintát rajtuk. 50 éve, 1969. július 20-án lépett tehát ember a holdra először az Apollo program keretében. És az űrből a folytatásban visszatérünk majd a Földre, pontosabban az állatvilághoz. Sok érdekesség kiderül majd a tevéről, a többi között az, hogy mi van a púpjában.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most sok érdekesség kiderül a tevéről, a többi között, hogy mi van a púpjában. Sokan úgy gondolják, hogy a tevék púpjában víz van, pedig ez nem igaz, mert a tevepúp lényegében egy zsírkupac. Egy olyan biológiai raktár, ami lehetővé teszi a tevéknek, hogy hosszú ideig vándoroljanak a forró és kietlen sivatagban, anélkül, hogy megálljanak élelmet keresni vagy inni. Ha a teve nem jut élelemhez és vízhez, ezt a zsírraktárat használja fel a túléléshez. Amikor a teve szervezete lebontja a púpban lévő zsírt, víz és energia szabadul fel. Ennek köszönhetően akár 160 kilométert is képes egyhuzamban megtenni víz, illetve ivás nélkül a gyilkos sivatagi éghajlati körülmények között. A púp zsírjának anyagcseréje során 9,3 g zsírból 1,13 g víz keletkezik. amikor elegendő élelem áll az állat rendelkezésére, túleszi magát, és a felesleget zsírformájában raktározza el a púpjában, illetve a hátának egy bizonyos részén. A tartalék zsírkészlet felélésével a púp összezsugorodik. Amikor a teve feltankolja magát, akkor a púp ismét kitelik, és függőleges helyzetet vesz fel. Ha a teve feltölti magát, úgy szívja fel a vizet, mint a szivacs. Képes 113 liter vizet meginni 13 perc alatt. Teste gyorsabban hidratálódik, mint bármely más emlősé. Más élőlényekkel szemben a teve a sós vizet is megissza. A szomjas teve széklete csak egy ötöde a normálisnak. Széklete oly száraz, hogy a sivatagi népek tűzrakásra használják. A teve képes szabályozni, minimálisra szorítani az izzadását a sivatagban, ahol nappal 49 fokra is felmehet a hőmérséklet. Télen a sivatagban kihajtó növények elég nedvességet adnak ahhoz, hogy a teve el legyen víz nélkül akár több hétig. Egyes adatok alapján csak egy hétig, más források szerint azonban több hétig is jól el van élelem és víz nélkül. Testét finom gyapjú borítja, amely kiváló hőszigetelő. Ennek köszönhető, hogy a teste nem hevül túl a száraz forróságban. Az állat belső hőmérséklete 41 Celsius fokra is felmehet, mire egyáltalán izzadni kezd. Kiszáradása elérheti a testsúlyának 25-30%-át is, ami kétszer akkora, mint amit a többi emlős át tud vészelni. A púp azonban nem csak tápanyagraktár, hanem a testhőmérsékletet szabályozó szerv is. A sivatagban nappal extrém magas a hőmérséklet, ami éjszakára drasztikusan lecsökken. Azzal, hogy a zsírszövet a hátán lévő púpban koncentrálódik, képes maximalizálni a hőszigetelést nappal, amikor magas a hőmérséklet, és a testhő emelkedik. Éjszaka pedig, amikor a hőmérséklet alacsonyra zuhan, az extra hő eloszlik az állat testében, megakadályozva ezzel a hipotermiát, vagyis a kihűlést. A teve vastagbőrű, erős szájával képes megenni a tüskés bokrokat, illetve bármilyen a más állatok számára ehetetlen sivatagi növényzetet. A teve növényevő, kérődző állat a gyomra három kamrából áll, ahol a táplálékot többször is megemészti, szinte mindent kinyerve ezzel a módszerrel az alacsony tápértékű élelemből. Nagyon hatékony a napi víz felhasználása, amit unikális vérsejtjei tesznek lehetővé. A teve vérsejtjei ovális alakúak, erre vezethető vissza, hogy igen nagy mennyiségű vizet képes magához venni egyszerre, mivel a sejtek formájuknak köszönhetően rugalmasabbak és könnyebben változtatják alakjukat. Ez a sejtforma lehetővé teszi, hogy a vér akkor is folyamatosan áramoljon az állat testében, amikor kevés a víz. Ha a tevének nem lenne púpja, más állatokhoz vagy az emberekhez hasonlóan valószínűleg túlmelegedne és erősen izzadna. A tevére általában lassabb haladási tempó jellemző. Hosszú távon 25 km per órás átlagsebességgel képes futni, rövid távon viszont akár 65 km per órás sebességet is tud tartani. Sajátos tulajdonsága, hogy futás közben mindkét ugyanazon oldalon lévő lábait mozgatja egyszerre, nem úgy, mint a ló. A homokviharoktól a becsukható orrjukak és fülek védik, a szemét pedig két sor hosszú szempilla, bokros szemöldök és egy harmadik szemhéj. És a folytatásban is jön még néhány érdekesség a tevéről, de szó lesz arról is, hogy meglepő dolog derült ki a lódarazsakról, hogy mi ez, nem sokára kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a folytatásban még néhány érdekesség következik a tevéről. Az állat testét két rétegű szőrzet borítja. Egy meleg, pelyhes, 5 cm hosszú belső réteg, mely olyan finom, hogy nem filcesedik össze, valamint egy durva, hosszú szálú külső réteg. Vedléskor mindkét réteg csomókban hullik, az egyedek évente átlagosan 3 kg szőrt hullajtanak el. Az egypupú teve térdét és mellkasát szarupárna védi a forró sivatagi homoktól, amikor lefekszik. A két pupú tevének nincs ilyen védőmechanizmusa. A teve lába két ujjú patában végződik, a patákhoz hatalmas párnák csatlakoznak, hogy az állat minél kevésbé süppedjen a homokba. A teveféléknek két jelenkori faja ismert, az egypupú, illetve a kétpupú. Az egypupú a dromedár, Camelus dromedarius, vagy arábiai teve, természetes élőhelye Észak-Afrika és a közel-keleti sivatagok, de Délnyugat-Ázsiába és Ausztráliába is betelepítették. a két pupu Camelius bactrianus közép- és kelet-ázsia sziklás sivatagaiban él. A vad két pupu vagy Bractian tevét egyébként Nikolaj Prevalszky orosz geográfus fedezte fel 1878-ban, amikor Mongóliát és Tibetet kutatta. A teve erősen szociális viselkedésű állat. Csordákban él, amelyet mindig egy domináns hím vezet. Szeretik egymást üdvözölni, ilyenkor egymás arcába fújnak. A vemhes nőstény 12-24 hónapi vemhességi idő után hozza világra a púp nélküli borját, rendszerint csak egyet, de néha ikreket. A teveborjú már az ellés utáni fél órában sétálni kezd. A nőstény és az újszülött tevecsikó azonban a szülés után csak egy-két héttel később csatlakozik a csordához. A teve 7 éves korára válik teljesen ivaréretté. A csikóknak csak akkor kezd púpja nőni, amikor az anyatejről átáll a növényi táplálék fogyasztására. A tevék ismert és kellemetlen szokása, hogy időnként köpködni kezdik a bámészkodó embereket. Ezt a sajátos védelmi technikát csak akkor alkalmazza az állat, ha fenyegetve érzi magát. Sokáig azt gondolták, hogy a vad Bactrian teve a domestikát, azaz háziasított kétpupú alfaja, de az utóbbi években a DNS analízis megerősítette, hogy a vad változat külön fajnak tekintendő. A fő differencia a két faj között, hogy a vad változatnak 3-mal több kromoszóma párja van. A vad változat kritikusan veszélyeztetett fajnak számít, amelynek egyre kisebbre zsugorodik a populációja, ezért az egyik legveszélyeztetettebb nagyemlős. Kevesebb mint 1000 példány él belőle. A tevéket mintegy 3500 éve domestikálták. Napjainkban szinte az összes teve háziállat, a vadonban alig maradtak fenn. A legnagyobb vadon élő teve populáció Ausztráliában él. Ennyi tehát a tevékről, és maradunk még az állatvilágnál a folytatásban is. Meglepő dolog derült ki a lódarazsakról. A lódarazsak képesek megjegyezni és sokáig megőrizni az emlékezetükben a különböző szagokat, állapították meg kínai kutatók. A Kínai Tudományos Akadémia munkatársai a Kínában őshonos ázsiai lódarázsnál Vespa velutina mutatták ki a szagtanulás és szagemlékezet képességét. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a szagérzékelés a darazsak táplálkozásában, valamint a fajon belüli kommunikációban játszik fontos szerepet. A szakemberek külön-külön megvizsgálták és összehasonlították a királynő, a herék és a dolgozók szagtanulási, valamint szagemlékezeti képességét. Kimutatták, hogy mindegyik képes megtanulni és felidézni a táplálékkal összefüggő szagokat, de a királynő és a herék rendelkeznek a legjobb emlékező képességgel. Akár 30 napig is képesek emlékezni szagokra. A kutatók szerint a vizsgálatuk a társas rovarok kiemelkedő kognitív képességeinek jobb megértését segíti. Ennyi tehát arról, hogy a lódarazsak képesek megjegyezni és sokáig megőrizni az emlékezetükben a különböző szagokat. A folytatásban pedig egy nagyon ígéretes hír következik az orvostudomány világából. Eltűnhet a rák és a cukorbetegség 20 év múlva.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Eltűnhet a rák és a cukorbetegség 20 év múlva. Ezzel az ígéretes hírrel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A digitális átalakulás minden szektorra, így az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek hagyományos szereplői nem biztos, hogy készen állnak a változtatásra, azonban az új belépők és a fogyasztók által használt technológia kikényszeríti azt, olvasható az egyik tanácsadó cég jelentésében. A tanulmány egyik megállapítása szerint az egészségügyben jelentős változás lesz, hogy az ember fogyasztóként a középpontba kerül és saját adatairól rendelkezhet majd. Emellett az ellátórendszerek összekapcsolása és az adatáramlás lehetővé teszi majd a betegségek megelőzésére való fókuszálást, így a változások hatására a hangsúly elsősorban a személyre szabott egészségügyi kezeléseken és a jóléten lesz. Az orvostudomány fejlődése és a hatékonyabb megelőzés következményeként 2040-re a gyermekbénulás mellé a rák és a cukorbetegség is felkerülhet a legyőzött betegségek listájára, vélik az elemzők. Ha minden megbetegedés és fertőzés teljes felszámolására nem is lesz képes a tudomány, a technológia az adatok révén képes lesz arra, hogy ezeket korábban azonosítsa, proaktívan, vagyis előre beavatkozzon, megértse terjedésüket és segítsen az embereknek hatékonyan és aktívan fenntartani a jólétüket. Ugyan nagyon közelinek tűnik 2040, de a szakemberek szerint a felgyorsuló digitális átalakulás hatására teljesen új világ nyílik meg 20 éven belül. A szakértők abban nagyjából egyetértenek, hogy a változás előidézői a mesterséges intelligencia, AI és a biztonságos nyílt platformok közötti adatcsere lesznek, amelyben a mesterséges intelligenciának és a beteg értelmi, fizikai és szociális állapotát figyelembe vevő rendszereknek is jelentős szerep jut. A mesterséges intelligencia használata az egészségügyi ágazatban várhatóan gyorsan növekszik majd. Az AI motorok többféleképpen is részt vehetnek az egészségügyi folyamatokban. Küldhetnek automatikus figyelmeztetést a betegeknek a gyógyszerük bevételéről, de ki tudják szűrni a magas egészségügyi kockázatú embereket is, akik számára már személyre szabott kezelési tervet is összeállíthatnak, figyelembe véve az egyénre jellemző egyedi tulajdonságokat és környezeti tényezőket is. Ma még komoly korlátot jelent a kezelésekben a földrajzi távolság, amelynek lebontásában is fontos szerepe van a technológiának. Az eddigi limitált hozzáférés az új eszközök segítségével elérhetővé válik a betegek és a specialisták számára is. A tanulmány szerint a vizsgált szektorokra jellemző, hogy az innováció hatására fundamentális változások 7 évente következnek be. Mire elérünk 2040-re, a fogyasztók is egyre inkább megszokják és kihasználják a technológia nyújtotta lehetőségeket. A változás alátámasztásához az elemző cég saját adatait idézi, melyek szerint 2018-ra a fitness és az egészségfejlesztési célok mérésére szolgáló eszközök használata a 2013-as adatokhoz képest évi 17%-ról 42%-ra emelkedett. Az előrejelzés szerint a mai átlagos felfogáshoz képest nem kis változás lesz az is, hogy az egészség fogalma magában foglalja majd a mentális, szociális, érzelmi, fizikai és spirituális egészséget is. 3 innovációs ciklus ér majd véget 2019 és 2040 között, melyek mindegyike az előzőre építve írja felül és változtatja meg az addigi folyamatokat. Míg a változások érzékelése lineáris, vagyis a szemlélőnek egyenletes felívelésnek tűnik, a valóságban exponenciális, meredek a fejlődés, ahogy a hagyományos szereplők próbálják tartani az új belépők diktálta ütemet. Az egészségügy területén új szolgáltatások vannak kialakulóban, köszönhetően például az olyan cégek megjelenésének, amelyek át akarják alakítani a piacot és újraértelmezni az egészségügyet. Bíztató jóslat tehát, hogy a technológia fejlődésével eltűnhet a rák és a cukorbetegség 20 év múlva. És ezzel az előremutató jó hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük!